A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Közelebb a matematikához, én Olá Andrea vagyok, és köszöntöm a hallgatókat. Ebben a műsorban sok szó esik arról, milyen jelentősége van az elméleti matematikusok életében annak, hogy eredményeiket rangos szakfolyóiratokban publikálják. A mai adás könyvekről, pontosabban egy nagymúltú könyvsorozatról szól majd. Ennek a sorozatnak a kötetei legalább olyan hasznosak a magyar kutatók számára, mint a külföldiek számára. Angol nyelvűek ezek a könyvek, a Bolyai János Matematikai Társulathoz köthetők, és a Springer kiadóhoz. Mai vendégeim viszont beszélnek arról is, hogyan indult el 56 évvel ezelőtt ez a sorozat, és eredetileg milyen szándékkal. Vendégem a sorozat szerkesztő Ambrus Gergely, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének vezetőhelyettese és a Rényi Intézet kutatója, és itt van velünk Böröcki Károly, a Hunrend Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Erdős Központjának vezetője, a Rényi Kutató professzora. Velük beszélgetek tehát ebben az órában, és megragadom az alkalmat, hogy a műsor történetében először részletesen kérdezzem vendégeimet az első nemzetközi hírű magyar matematikusról, Bolyai Jánosról. Böröcki Károlyt hallják először.
Azt hiszem, egyáltalán az első nemzetközi hírű magyar tudós. Bolyai János 1823. november 3-án írta le azt a mondatot, hogy semmiből egy új más világot teremtettem, amikor valami egészen másként nézett rá a geometriára, mint ahogy azelőtt néhány ezer évig néztek. Valahogy azt a tényt, hogy például egy háromszög szögeinek az összege az 180 fok, amit mindenki tanul az iskolában, azt mindenki úgy gondolta, aki egyáltalán erről tudott, hogy ez egy megmásíthatatlan tény, és ő volt az egyik az elsőknek, nemzetközi szinten voltak még ketten mások is, aki felvetette, hogyha esetleg ez nem úgy lenne, akkor is egy értelmes geometriát lehetne létrehozni, aminek sok szempontból például valamilyen szinten kapcsolódva Einstein relativitás elméletéhez is mégiscsak lenne értelme. Nem így érzékeljük a mindennapi életbe, de mégis lenne értelme, és ezt az új világot, ezt a geometriát dolgozta ő ki egyébként 21 évesen, tehát megdöbbentően fiatalon, és erről írt édesapjának ebben a bizonyos levélben. Ez volt sajnos a magyar tudománynak az első igazán jelentős alkotása, ami világszinten is azóta is ismert, de ugye ezek után indult meg az a tudományos fejlődés, ami során például az ötvösinga, meg hasonló dolgok jöttek létre a 19. század folyamán, ami még tovább fejlődött a 20. században. Azóta Magyarország valóban rajta van a nemzetközi tudomány térképén. A Rényi Intézet, ahonnan én jövök is, amivel kapcsolatban van a Gergő is, az a világ egyik nagy matematikai központja, de ez 1823-ban indult, és hát így lehetett Bolyai János például ennek a könyvsorozatnak a névadója, de majd Gergő mesél arról, hogy mennyi minden más is kapcsolódik az ő nevéhez, az ő emlékéhez.
Ami miatt most ugye itt vagyunk, hogy ez a könyvsorozat, ez a Bolyai János Matematikai Társulatnak a könyvsorozata igazából, úgyhogy maga a matematikai társulat az Bolyai Jánosról van elnevezve. És hát ugye Bolyai erdélyi volt, a bolyaiak erdélyek voltak, mert ugye az ő édesapja, Bolyai Farkas is matematikával is foglalkozott, és ezért természetes, hogy az erdélyi kötődésű, ugye a Kolozsvári Egyetem jogutódjaként létrejött Szeged Egyetemen ott a matematikai intézetet is Bolyai Intézetnek hívják, de azt az épületet, amiben a Bolyai Intézet van, az Bolyai épületnek hívják, a dísztermet az Bolyai teremnek hívják. És hát, hogyha az ember elmegy, hogy van Bolyai gimnázium, és rengeteg sok más dolog van elnevezve Bolyairól, tehát tényleg az ő örökségét, az ő emlékét, azt tényleg sok elnevezés őrzi. És valahogy az, hogy az első magyar tudós egy, vagy ilyen nemzetközi hírű tudós, az matematikus, az átöröklődik abban is, hogy a mai magyar tudományban a matematika azért egy meghatározó szerepet játszik, és hát sokak szerint vezető szerepet, legalábbis a Rényi Intézet az talán a Hunrend kutatóintézetei közül mondjuk az egyik legpresztízsesebb intézet. Tehát az biztos, hogy a magyar matematika és a matematikának azon ágai, amik tipikusan magyar vonatkozásúak, ugye főleg mondjuk a kombinatorika, diszkrét matematika, de akár a diszkrét geometria is, amiről majd egy picit talán beszélünk, annak is Magyarországon volt igazából a születése. Ezek olyan területek, amik megkerülhetetlenek így a mai matematikában.
Bolyai kapcsán ez a nemzetközi hírhez mennyi idő kellett?
Egy picit ilyen tipikus magyar történetről beszélhetünk abban az értelemben, hogy ugye most azt mondjuk, hogy Bolyai nemzetközileg elismert, de sajnos ez az ő életében ez nem így volt. Eleve, hogyha visszamegyünk, ugye 200 évvel ezelőtt, 19. század első felében nagyon másként működött a matematika és eleve a tudomány, mint manapság. Ugye ma, hogyha bárki megcsinál egy új eredményt, akkor azt fölrakja az internetre, és pillanatokon belül a világ minden részén tudnak arról. Abban az időben, főleg ugye levelezések útján történt a kommunikáció, és ez nem volt másként Bolyai esetében sem. Ugye ez a levél, amiről beszélünk itt 1823. november 3-án, ez az édesapjának íródott. És aztán édesapja ezt a hírt továbbította Gaussnak, akivel még Göttingenben voltak iskolatársak, aki az akkori világnak az egyik legnagyobb matematikusa volt, ugye egy német matematikusról beszélünk. De aztán Gauss hát valamilyen szinten mondjuk azt, hogy lepattintotta, tehát azt mondta Gauss, hogy ő is foglalkozott már ezzel a kérdéssel korábban, és hogy ezek a megállapítások tényleg nagyon érdekesek, de hogy ezekre már ő is korábban rájött, és hogy persze biztatja a fiút, de hogy ezek igazából nem új felfedezések.
Volt egy orosz.
És aztán volt egy Lobachevsky nevű matematikus is. Tehát ugye számunkra nyilván ez a bolyai geometria, vagy bolyai féle geometriai modell, de ez a nyugati világban nem feltétlenül így ismert. És egyébként ez többször előfordul, tehát nem csak a 200 évvel ezelőtti matematikában, hanem manapság is előfordul, hogy egy dologra többen is egymástól függetlenül rájönnek, többen is felfedezik, és aztán hát az emberi személyiségektől függően így vagy úgy kezelik ezt a helyzetet. Mindenesetre szegény Bolyai János, ő neki nem volt utána egy nemzetközileg elismert tudós élete, tulajdonképpen az appendix megírása után nem nagyon foglalkozott ő utána matematikával, és viszonylag ismeretlenségben töltötte az élete hát a lévő részét, tehát nem övezte ez az elismerés, amit aztán utána, a halála után megkapott. De az biztos, hogy utána a tudományos életben a Bolyai neve az méltó helyére került, tehát azért most, amikor erről a geometriáról beszélünk, akkor szerintem ezt nyugaton is főleg Bolyai nevével társítják.
Tehát Bolyai Lobachevsky geometria, tehát igen. Így. Tehát egy ilyen rang van. Igen, tehát a Lobachevsky igazából lényegében pont egy időben a Bolyaival, csak néhány ezer kilométerrel odébb, tehát Kazany van, ami nagyon messze van, nagyon hasonló gondolatokra jutott. Ő is ugyanúgy végigvitte ezt a programot, nyilván egy kicsit más szempontból, hiszen egy másik emberről van szó. Tehát ő kettőjükről van elnevezve az a geometria, és szerintem néhány évtizeddel később, tehát ez még a 19. század második felében, ez úgy ismerté vált.
Azt olvastam, hogy Bolyai már talán egy 10 éve foglalkozott ezzel a témával.
Az appendix, tehát amikor ez megjelent, ez talán 1831. Appendix az ugye az ilyen függeléket jelent. Édesapja írt egy tankönyvet, és ennek a tankönyvnek a függelékeként jelent meg az ő munkássága. Ahhoz képest volt ez a korábbi 10 év. De abban az időben ez nagyon természetes volt, mert ugye akkor még a publikálás az egy komoly költség volt, az saját pénzből fizették. Egyébként Lobachevsky esetében is az ő művének a publikálása kb. 10 évvel már úgy, hogy már beszélt erről, előadásokat tartott, azután történt. Akkor tájt indult például a Krelle című folyóirat, amit pont Bolyai nem publikált, de akkor indult az be, hogy ami még egyébként ma is létező matematikai folyóirat, amiben már lehetett publikálni rendszeresen, akkor azért még a nehézkesen ment. Az embernek volt valami gondolata, azt úgy megpróbálta elküldeni postán, vagy valahogy az ismerősöknek, vagy akiről tudott, vagy aki értékelheti, és akkor így lassan terjedt az információ. Ugye a 19. század második felétől volt az, hogy kicsit hasonló, mint a mai világban. De mindenképpen Bolyai az biztos, hogy a 19. század második felére egy nemzetközileg elismert kutatóvá vált, tehát őre tényleg minden szempontból büszkék lehetünk.
Azért is jó, hogy a publikációk felé kanyarodtunk, vagy arról beszélt, mert ugye most egy nagyon érdekes könyvsorozatról lesz szó ebben a mai műsorban, ami akkor, amikor ez elindult, 1969-ben, akkor nyilván nagyon fontos megjelenési lehetőség volt. Ma az internet korában meg az ember elgondolkodik, hogy amikor interneten minden elérhető, miért fontos, hogy ezek az előadások, vagy ezek a témák bekerüljenek egy kötetbe. Rényi Alfréd hívta életre, ugye?
Még a korábbi változatot, tehát az akkori politikai helyzethez kapcsolódott. Most egy kicsit érdeklődtem olyanoktól, akik tudhatnak a születés körülményeiről. Tehát A 60-as években indult az úgynevezett enyhülés, amikor a szovjet blokk meg a nyugati világ között úgy megkezdődtek a kapcsolatok, és ezek a kapcsolatok például így tudományos szinten, ezek mind a két fél számára fontosak voltak. Egyrészt a nyugati világban addig nem nagyon tudtak, hogy mi történik a vasfüggönyön túl. Ugye a fiatalabbak számára, tehát a kommunista országok, amik a kb. Magyarország, Lengyelországtól keletre lévő országok Európában, ott nem nagyon lehetett kiutazni, nem lehetett elküldeni egy cikket csak felső pár engedéllyel, tehát ami itt történt kutatás, arról nem igen értesültek a nyugati világban, és sokszor nekik esetleg ugyanazt a dolgot fel kellett fedezni, mert egyszerűen nem tudtak róla, hogy ez már megvan. Tehát nekik ezért volt érdeke. Itt a kommunista országokban pedig, hát nyilván az itteni kutatóknak is fontos volt az együttműködés, másrészt ez pénzforrást is jelentett. Például, mint kiderült, ez az 1969-ben indult kötet, az a Magyar Matematikai Társaság, tehát a Bolyai János Társaság számára az egyik legfőbb biztos pénzforrás volt, hogy ezeket a köteteket el tudták adni nyugati könyvtáraknak, és ebből akkor mondjuk a társaságnak a személy, az adminisztrációját fizetni tudták, úgyhogy azok normális fizetést kaptak. Uh-huh. Tehát ennek egészen praktikus haszna volt itt. De ezzel együtt is maguk a kötetek tudományos színvonala, az a kezdetektől fogva nagyon magas volt. Tehát a legelső kötet 1969-ben a Szrényi Alfréd szerkesztett egyébként információelméletből, ami a matematikának az egyik legjobban hasznosuló ágat, és már akkor is az volt. A további kötetek például Turán Pál szerkesztette, aki nagyon híres matematikus volt, és az ő élete azt is mutatja, hogy az ember a bármilyen körülmények között tud alkotni. Ő a munkaszolgálat idején, miután a táborban villanyszerelésre volt kényszerítve, ott az oszlopon ülve alkotta meg egyik leghíresebb tételét, mert hát hogy azért gondolkodni mindenképpen gondolkodott, még hogyha hivatalosan neki mással kellett foglalkoznia. A harmadik kötetet azt Péter Rózsa szerkesztette, akinek mindenkinek ajánlom a Játék a végtelenne című könyvét. Az egy gyönyörű bevezetés abban az elméletben, hogy a végtelen, amiről úgy gondolunk, hogy egyszerűen csak annyit jelenti, hogy nem olyan véges, annak milyen vonatkozásai lehetnek, ha az ember ezen mélyebben el akar gondolkodni. Tehát egy nagyon sikeres kötet volt tudományosan is, és pénzt hozott a magyarországi matematikai közösségnek.
A későbbiekben maradt olyan kötet, vagy maradt olyan helyzet, amikor egy szerzős volt a könyv, mert most ugye, amiről beszélünk, ma már az konferenciák előadásainak gyűjteményét tartalmazza.
Hát javarészt nem feltétlenül, de egy kicsikét visszakanyarodnék oda, hogy ugye miért is indult el ez a könyvsorozat, vagy eleve a matematikai publikálás az hogyan változott, mert ez nagyon érdekes, hogy az elmúlt 200 évben tényleg onnan, hogy ilyen sporadikus levelekben voltak információk, és azok vagy ismerté váltak, vagy nem így a szélesebb közönség számára. Onnan eljutottunk most oda, hogy gyakorlatilag, hogyha bebizonyítanak egy új eredményt, akkor az esetek döntő többségében azt fölrakják egy ilyen internetes repozitóriumba, és ott másnapra már mindenki tudja és próbálja megjavítani, vagy megcáfolni, vagy ellenőrizni a bizonyítást. Tehát nagyon-nagyon fölgyorsult az információ közlés, ugyanúgy, mint ahogy az élet minden más területén is. De ahogy Karcsi mondta, ugye itt a 60-as, 70-es években, a hidegháború időszakában tényleg eléggé el volt vágva a keleti és a nyugati blokk, nem csak fizikai értelemben, hanem ilyen tudományos értelemben is, és nagyon sok eredmény tényleg nem vált ismerté a másik oldalon, illetve ez viszont is igaz, hogy nagyon sok olyan eredményt fedeztek föl újra, amit már korábban ismertek, mondjuk mostában dolgoztam egy olyan problémán, ahol ez egy régi, mondjuk 110 éves kérdés, és nagyon érdekes, hogy bizonyos eredményeket azokat négyszer vagy ötször fedeztek föl, és publikáltak egymástól függetlenül, és aztán kibogozni ezeket a szálakat az messze nem egyszerű. És tipikusan a szovjet tudósok ugye oroszul publikáltak, eléggé nehezen hozzáférhető helyeken, amikről aztán utána készültek ilyen kivonatok, tehát ezek olyan mondjuk újságok voltak, vagy publikációk voltak, ahol csak az állításokat ismételték meg, a bizonyításokat már nem, de hogy kvázi hírt adtak arról, hogy mit sikerült igazolni. És akkor tényleg fölmerült az az igény, hogy ezt az információs szakadékot ezt áthidalják, és akkor, ahogy Karcs is mondta, ennek nem csak szellemi előnye volt, hanem anyagi előnye is. Egyébként ez nem az első a magyar matematikában, mert hogyha visszamegyünk az 1920-as évekre, amikor ugye a Kolozsvári Egyetem az átköltözött Szegedre, akkor ott is az volt a probléma, hogy ott volt egy, hát matematikai intézet, az még nagyon kicsike intézet volt, mert 3 professzorból állt az egész intézet, de hogy nem volt könyvtár, mert a könyvtár az ott maradt Kolozsváron, pontosabban azért a Rísző nagyon ügyes volt, mert hogy a kint levő könyvek tulajdonosainak írt személyesen, hogy azokat a könyveket, azokat Szegedre küldjék vissza, ne Kolozsvárra, és akkor így kezdte fölhízlalni a könyvtárat, de minden esetre ott volt a probléma, hogy hát pénzük nem nagyon volt, és könyveik sem voltak, és akkor alapítottak egy újságot, a Szegedi Aktát, ami azóta is működik, és gyakorlatilag cserekereskedelemmel, tehát ők kiadták ezt az újságot, és akkor elküldték a világ vezető könyvtáraiba, és ezért cserébe megkapták az ott kiadott újságokat, és így kezdték el fölhíznalni a könyvtár. Tehát ez az ötlet, ez már korábban is jelen volt, hogy valahogyan ilyen magyar módszerrel, hogyha pénzhián is valahogyan szeretnék megoldani a dolgot, akkor hogyan tudunk ebből a helyzetből kikerülni. Szóval így indult el ez a sorozat. De hogy miért van szükség eleve ilyen kötetekre? Ugye a matematikai publikálás az főként folyóiratokban történik, és a folyóiratoknak van egy rangsora, ami nem csak egy ilyen mindenki által kvázi ilyen informálisan kimondott rangsora, hogy akkor tudjuk, hogy mit tudom én, az NLS, ez egyik legjobb folyóirat, meg az Invenciones, meg stb. Tehát vannak ezek a nagyon neves folyóiratok, hanem most már van egy effektív, az interneten elérhető rangsor, ami azt mondja, hogy ez az első negyedbe tartozik, második negyedbe, harmadik negyedbe, negyedik negyedbe tartozik. Ez főleg az abban az újságban megjelent publikációnak a hivatkozás számára épül. És hát nyilván mindenki szeretné minél jobb újságban megjelentetni a cikkét. És aztán ez nagyon fontos, gyakorlatilag egy matematikusnak a munkáját, azt döntő részt az alapján ítélik meg, hogy milyen helyeken jelentek meg a cikkei, és azokra hány hivatkozást kapott. És valahogy ilyen szempontból, hogyha egy ilyen konferencia kötetbe küldjük be azt a cikket, akkor az ebben a rangsorolásban ugye nem vesz részt. Tehát kicsikét úgy is lehet tekinteni, hogy ez egy ilyen elveszett, vagy legalábbis egy másik kategóriai publikáció. De ezek a konferencia kötetek viszont éppen azért jók, mert hogy egy szűkebb területnek, amiről azt az adott konferenciát szervezik, annak a legfrissebb eredményeit, vagy legalábbis érdekes eredményeit össze tudják foglalni. A tipikus konferencia kötetek azok úgy néznek ki, hogy ilyen kutatási eredmények, friss kutatási eredmények jelennek meg bennük, viszont itt a Bolyai Társaságnak a sorozatában az volt már a kezdetektől fogva a kimondott cél, hogy ehelyett ilyen az adott témát minél inkább áttekintő és ismertető áttekintő cikkek jelenjenek meg. Ilyen survey cikkeknek hívjuk ezeket angolul, és valahogyan ezek a kötetek, ezek minél inkább egy ilyen átfogó képet nyújtsanak. És egyébként több kötet cím is tükrözi ezt, tehát van például egy olyan kötete, hogy a Panorama of Hungarian Mathematics, tehát ugye a magyar matematika panorámája a 20. században, és valahogyan ez tükrözi így ennek a sorozatnak a célkitűzését, hogy egy ilyen átfogó képet. Lehetőség szerint olyan területekről, amiknek még nincsen olyan nagy monográfiája, amire aztán mindenki hivatkozik, mint az ilyen régebbi témáknál, hanem valami friss témánál, ami még csak most formálódik, azért megpróbáljon egy olyan referenciát nyújtani, amire aztán utána lehet építeni.
A Bolyai könyvsorozatról beszélgetünk Ambrus Gergely sorozatszerkesztővel és Böröcki Károllyal, a Rényi Intézet Erdős Központjának vezetőjével. Érdekes a kulisszák mögé pillantani, hogyan születnek, és kik számára különösen hasznosak ennek a sorozatnak a kötetei. Most tartunk egy kis szünetet, és rövidesen folytatjuk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.